Sziasztok! Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Ma egy nagyon izgalmas téma lesz, amiről fogok beszélni. Bocsánat, csak bekapcsolom a stopperemet is, hogy nehogy túlzásba vigyem itt a lelkesedést. Ma arról fogunk beszélni, hogy a kereszténységünkben milyen szintek vannak. Hogy lehet szintet lépni a kereszténységünkbe. És most egy kicsit ezt ilyen marketingesen mondom, mert persze nyilván egy értelemben nincsenek szintek, olyan értelemben, hogy Isten tényleg szeret bennünket úgy, ahogy vagyunk. És ha nem lépünk úgymond szintet, ha nem fejlődünk, ha nem csinálunk semmit, akkor is szeret bennünket. Azt mondja az írás, hogy már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnben voltunk. Sőt, hát ugye ma ezt valószínűleg inkább úgy fogalmaznánk, hogy már akkor meghalt értünk, mielőtt mi még megszülettünk volna. Úgyhogy Isten a szeretete az nem ettől függ, hogy milyen szinten vagyunk, és ez a szint, ez nem jó szó, de kicsit ilyen kihívóan akarom ezt mondani nektek, hogy nem tudom, inspiráljon titeket, hogy van több az életben, van több az Úrral való járásunkban. Mert hogy alapvetően mi az össz is csinálunk mi, mint keresztények? Miért járunk össze vasárnaponként? Csinálunk furcsa dolgokat, énekelünk szerelmes dolgokat Istennek, meg nem tudom. Mi ez az egész? Mi a lényeg? Miért csináljuk ezt? És nyilván erre mindenkinek van egy saját válasza, több jó válasz is van erre. Az egyik az, hogy egyszerűen csak szeretnénk élni. Szeretnénk élni a nagybetűs életet, azt az életet, amire teremtve vagyunk. Szeretnénk jól csinálni a dolgainkat. Nyilván az is egy jó válaszra, hogy hát azért csináljuk ezt, mert ez az igazság, ez a valóság, hogy Isten emberré lett, és meghalt értünk, és helyettünk, és egyszerűen nem tudunk más csinálni, mint ehhez az Istenhez jönni, és vele lenni, és őt keressük. De itt ma arról szeretnék nektek tanítani ebből a részből, ahol az apostolok cselekedeteiben tartunk, a 16. rész jön, hogy azt hiszem, hogy most így leegyszerűsítve keresztényként két szint van, és direkt szinteket fogok mondani végig, de értsétek, hogy mit jelent ez a szint. És mind a kettőhöz egy döntést kell hoznunk az életünkben. Az első szint az az, amikor megértem az evangéliumot, amikor úgymond megtérek. Ez ugye miről szól? Erről nagyon sokat beszélünk. Szinte minden vasárnap beszélünk erről. Kell is. Ez arról szól, hogy rájövök arra, felismerem azt, hogy én egy bűnös ember vagyok. Hogy én egy Istentől elszakadt életet élek. És szükségem van Istenre. Hogy szükségem van a Teremtőmre. Hogy nem úgy vagyok kitalálva, hogy csak úgy, nem tudom, növök, mint a dudva, és nem tudom, hanem arra vagyok teremtve, arra lettem kitalálva, hogy Istennel legyen egy szoros kapcsolatom. Elsősorban vele, aztán ugye egymással is. De hogy erre lettünk teremtve. Viszont olyan messze vagyunk Istentől, mint Makó Jeruzsálemtől, vagy mint a Föld az égtől, vagy nem tudom, tehát nagyon messze. És hogy erre... Ezt a feszültséget, ezt a távolságot, ezt mi nem tudjuk föloldani. Istennek a szentsége, a tökéletessége az annyira fölfoghatatlan, ugye szoktam mondani, hogy ha óvodáskoromban egy kis autót elcsentem az óvodából, és hazavittem, múltkor megkérdezték, hogy tényleg hazavittél egy kis autót, nem vittem, az ez egy példa, jó? De ha egy kis autót hazavittem volna az óvodába, a zsebembe, és utána egész életemben egy tökéletes életet élek le, már ez az egy apró cselekedet, ez az apró lopás, ez már diszkvalifikál, hogy mondjuk ezt magyarabbul, már az Istennel való kapcsolatomból kizár engem, mert nem vagyok tökéletes. És bevallom, bár kis autót nem loptam az óvodában, legalábbis nem emlékszem rá, azért más dolgok történtek az elmúlt 30x évenben, tehát hogy nem vagyok tökéletes. És ti sem vagytok tökéletesek, és senki sem az, egy ember se az. Ebben azt hiszem egyébként úgy megegyezik az egész világ társadalom. És hogy ezért nem tudunk Istenhez jönni. Elválaszt minket tőle a bűnünk. És Istennek erre nem az volt a megoldás, hogy hát akkor menjetek, így akartátok, akkor nőjetek, mint a dudva. Hanem azt mondta, hogy én szeretlek téged, szeretem az embert, és én szeretnék veled lenni. Nem azért teremtettelek, hogy aztán te ott legyél, én meg itt, hanem azért teremtettelek, hogy együtt legyünk, hogy közösségben legyünk, hogy megismerj engem, hogy legyen egy intim kapcsolatunk egymással. Úgyhogy ahelyett, hogy nem tudom, az egészet eltörlöm, és újat teremtek, vagy nem foglalkozok az egésszel, ahelyett azt fogom tenni, hogy én leszek emberré. Hogy én leszek az, aki testet öltök. És Jézus volt, ugye, ez a személy, aki Isten volt, és emberré lett. És leélt egy tökéletes életet, és ő egy kis autót se vitt el az óvodából. És ő semmit nem tett, olyan kár, hogy olyan kevés van lejegyezve az ő gyerekkoráról, olyan kíváncsi lennék, hogy milyen volt a tökéletes gyerek Jézus. Ugye felnőtt korából azért látjuk, hogy nagyjából ez hogy nézhetett ki, de hogy leélt egy tökéletes életet. És ezért ő volt az egyetlen személy a világtörténelem során, akinek nem kellett volna meghalnia jogosan, mert nem volt bűne. És a bűnnek a zsoldja a halál. És ő azt mondta, hogy de én meghalok helyetted. Azért, hogy neked ne kelljen meghalni. És itt elsősorban nem a fizikai halálról beszélünk, hanem a szellemi halálról, ami az Istentől való elszakításunkat, elszakadottságunkat, elválasztottságunkat jelenti. És Jézusnak ezért kellett meghalni, nem kellett, hanem ezért vállalta ő, hogy meghal helyettünk és értünk. És az evangélium, ugye, ami egy görög szó, azt jelenti, hogy jó hír. És a jó hír az, hogy Isten velünk van. És erről nagyon sokat beszélünk, minden vasárnap szinte erről beszélünk, hogy Isten velem van. Hogy harcolja a harcaimat. Hogy azt mondja, hogy bármit kértek az én nevemben, megadom nektek. Hogy a nyomorúság idején hozzám kiáltasz, én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. Hogy van egy ilyen kapcsolat, valahol itt fölöttem egy jogondatot, erről mindjárt megkeresem. Hogy igen, hogy Isten velem van és segít. Isten velem van és segít. És ez az első szint, amikor ezt megértem. És nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ezt nagyon értsem. A lelkem legmélyebb bugyráig kell, hogy ez átjárjon, hogy Isten szeret engem úgy, ahogy vagyok. És ő megtett mindent értem már. És nem kell semmit sem tegyek. És erről nagyon sokat beszélünk az elmúlt héten is, hogy vettük át az abcsának az elmúlt részeit, hogy pont ez volt a vita, hogy akkor most kell-e még valamit tenni, vagy csak elég a hit, amit Jézusba vetünk. És nem, elég. Nem kell semmi több. És ez csak azért akarom, amit az elején nagyon hangsúlyossá tenni, nagyon, nagyon erőteljessé tenni, mert most arról fogunk beszélni, ami a második szint. Ami a fejlődésünknek a lehetősége. Az pedig az, hogy tanítvánnyá válok. Mondjuk így, hogy ez a két szint van. Jó, ez nagyon csúnyán hangzik, tudom, de nekem segít, hogy értsem az életet. Hát, ha nektek is segít. Az első szint az, amikor megtérek, és keresztényé leszek, Isten gyermeke leszek. És a következő szint az, amikor tanítvánnyá válok ebben. Amikor azt mondom, hogy oké, az életem nem csak arról szól, hogy Isten velem van és segít, hanem arról is szól, hogy én Istennel vagyok, és segítek neki. És persze egy kicsit olyan ez, mint amikor a 3 éves gyerek segít a apának, de hogy odaadom az életemet. És a Róma 12 írja ezt le nagyon jól, hogy azt mondja, hogy élő és szent áldozatú szánjátok oda magatokat Istennek. Hogy az Istennel való kapcsolatunk az lehet két irányú. Az lehet olyan, hogy nem csak én kérek mindig, hogy apa adjál nyalókát, vagy nem tudom, hanem lehet egy olyan, hogy oké, apa, akkor én most mit segítsek? Akkor segítsek kitakarítani a konyhát, vagy rendbet rakok a szobámba, vagy valami. És ugye ebben az az érdekes, vagy az izgalmas, hogy ezt a jó alapon éljük meg ezt. És ez a jó alap, hogy Isten szeret. És hogyha nem lépek a kettes szintre soha egész életemben, ő ugyanúgy szeretni fog. És nem haragszik rám, és nem kárhoztat, és nem tudom, semmilyen negatív dolog nincs ebben. De azt mondja, hogy figyelj, add nekem az életed teljesen. Ne csak arról szóljon a kapcsolatunk, hogy így meg akarod úszni a poklot, és a mennybe akarsz kerülni, hanem nekem van egy tervem az életedre, ami egy tökéletes terv, az, amire teremtettelek, az, ami a nagybetűs élet. De én ezt nem nyomom le a torkodon, hanem ez a te döntésed. És ugye azt mondtam itt pár perc ezelőtt, hogy két döntés, de valójában ez a második döntés, ez nem egy döntés, ez rengeteg döntés. Ezt minden nap újra és újra meg kell hoznom. Van, hogy naponta többször meg kell hoznom ezt, hogy oké, Uram, én azt akarom, amit te akarsz. Legyen az az életemben, amit te terveztél el az életem felől. És az én életemben ez, ahogy haladok előre, és egyre több évet bírok magaménak tudni, egyre jobban szimpatikus ez a dolog, hogy ne a saját elképzelésemet akarjam az életem felől. Mert minél többször átélem azt, hogy a saját elképzelésemet megvalósítom, és nem működik, és nem jó, annál jobban elkezdek bízni Istenben. És amikor meg átélem azt, hogy ő mond valamit, ő hív valamire, ami elsőre ilyen, hát ez biztos, hogy jó lesz. És utána tényleg jó lesz, akkor így a kapcsolatom és a bizalmam egyre jobban épül vele. Úgyhogy erről szeretnék egy kicsit ma tanítani nektek, hogy adjuk oda az életünket Istennek újra és újra és minden nap, és keressük az ő akaratát, hogy ő mit akar, hogy mi hogy éljünk, és nem azért, hogy megfeleljünk neki, és nem azért, hogy szeressen, és nem azért, hogy ne szidjon le, és ne büntessen, mert ezeket mind nem teszi, hanem azért, mert egyszerűen erre vagyunk teremtve, mert ez a több az életben, hogy az Istennel járom az életemet, és odaadom magam neki. És egy picikét az elmúlt alkalomban már így belekarcoltunk ebbe, mert itt ugye akkor fölmerül a nagy kérdés, hogy oké, ez tök jó, de akkor Isten mit is akar tőlem? És én olyan típus vagyok, hogy erre úgy rá tudok görcsölni egy picikét, hogy akkor most amit Isten akar, és akkor mit akar, és akkor böjtöljünk, és imádkozzunk, és nem tudom, és valahogy mindenképp tuti biztosra tudnom kell, hogy Isten mit akar, mert én tuti biztos azt akarom csinálni. És már a múlt alkalommal megnéztük, hogy nagyon sokszor Isten vezetése az életünkben az ennél sokkal-sokkal természetesebb. És ma is ezt fogjuk nézni, és csak egy kis visszaemlékezés a múlt alkalomra, amikor Szilászt néztük meg, hogy ugye Pálék elmentek Jeruzsálembe, hogy akkor kikérjék a jeruzsálemi gyülekezetnek a véleményét, hogy akkor most tényleg meg kell-e tartani a mózesi törvényt, vagy nem kell. És ott a Szilász volt az, akit visszaküldtek az antiókiai gyülekezetbe. Nincs nagyon részletezve, de úgy tűnik, hogy olyan, tehát hogy úgy, nem tudom, biztos azért megkérdezték, hogy akarsz-e menni, de hogy úgy őt küldték, ő megment, kész, passz. Tehát olvassuk a 34. vers volt, azt hiszem, 15. részben, hogy aztán, amikor a többiek visszamentek, Szilász meg ott maradt. Én ezt tényleg úgy képzelem, hogy jól érezte magát, tetszett neki az antiókiai gyülekezet, de most Jeruzsálemben nincs különösen dolgom, úgyhogy maradok. Utána a következő, amit megnéztünk, hogy Pál és Barnabás elvál egymástól, két külön úton mennek tovább, és megnéztük, hogy ez is Isten vezetése volt. És utána pedig az utolsó mondatok között, majd mindjárt megkeressük, az volt, hogy azt mondja, hogy Pál pedig Szilászt vette maga mellé. És látjuk, hogy Szilásznak az élete egészen komolyan megváltozik. Nem a jeruzsálemi gyülekezetben maradt, és nem tudom, csinálta ott, amit eddig, hanem eljutott Antiókiába, valahogy ilyen természetes módon, utána valahogy oda került Pál mellé, és most elindulnak együtt Pálnak a második missziós útján, és aktív részese lesz mindannak, ami történik a sok izgalomnak. És erről fogunk ma még beszélni egy picit, hogy akkor ez hogy is van. De mielőtt még belevágok, még egy gondolat. Oké, két vers először, jó? Filippi 2:13. Mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is azt akarjátok tenni, ami neki örömet szerez. Ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni, ami kell. És aztán az Efézus 2, 8-10, Mert egyedül Isten kegyelmetette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka, nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki se dicsekedhessen. Ugye ez az első szint klasszikus, ezt sokszor emlegetjük, ezt a két igeverset. És aztán jön a második szint, hogy hiszen minket Isten a saját kezével alkotott, arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette a számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk. Hogy amikor arról beszélek, hogy szánjunk oda magunkat Istennek élő és szent áldozatul, és égjünk az Úrért, és tegyünk meg mindent, akkor nem tudom, a ti fejetekben mi zajlik le, az enyémben sokszor azért ilyen, biztos, hogy ezt akarom, tehát, hogy tényleg ilyen Pál jut eszembe erről, aki ment, mint a tank, és minden, semmivel nem foglalkozott, csak az Úrral, meg van egy-két ilyen ember, akit látok, hogy annyira az Úrnak él, annyira a missziónak él, annyira a szolgálatnak él, hogy így tényleg semmi más nem számít, biztos, hogy én ezt akarom, hogy ez biztos jó lesz, Uram. És egyfelől nem gondolom, hogy minden hívőnek ez az elhívása, hogy Pál apostollá váljon. Kettő, azt látjuk, hogy Isten, amikor visz bennünket az ő útján, akkor ott formál bennünket is. És amit itt olvastunk is, hogy ő az, aki munkálja bennünk mind az akarást és mind a cselekvést. Én emlékszem rá fiatal hívőként, hogy mondtam Istennek, hogy oké, Uram, én követlek, mondd meg, hogy mi legyen, még én követlek, mert nekem azt mondták, hogy ezt kell csinálni. Igazából nem akartam. De azt mondták, így kell csinálni, így lesz jó az ember, jó. És sok-sok év telt el, amíg megerősödtem a kegyelemben, amíg tényleg Isten átformált, és még mindig formál, még mindig van hova nőni ezen a területen nekem, hogy ő szeret engem úgy, ahogy vagyok, de ettől függetlenül gyere velem is, és tedd azt, amire hívlak. És elkezd az emberben furcsa dolgok és vágyak kialakulni, hogy most csak egészen onnan kezdve, hogy akarok Bibliát olvasni reggel. Én olvastam 16 évesen is Bibliát minden reggel, mert muszáj volt. És akarok imádkozni. És nem azért, mert muszáj, hanem mert vágyom rá. Mert Isten hív. Egyrészt nagyon sokszor úgy kelek ki az egyben, hogy egyébként nincs, nem is kelek ki, tehát nem tudok kikelni, hogyha Isten nem mond valamit, mert itt maradok egész napra. Fejemre húzom a takarót. Meg hogy örömöm van ebben. És aztán Isten visz tovább, és aztán vannak durvább dolgok, amikor ugye az ember elkezd, nem tudom, szolgálni a családja felé, a szerettei felé, a gyülekezetében, a munkahelyén, hogy Isten így hív és vont bennünket, hogy álljunk be abba a munkára, amire teremtett bennünket. Tehát csak azt akarom mondani, hogy amikor erről beszélünk, akkor ezt ne ilyen katonai programnak képzeljük el, hogy akkor most reggel fél ötkor föl kell kelni, fél perc alatt beágyazni, és nem tudom, az Istennel való együttjárásunk az ilyen valami tudar, kemény feladat, hanem hogy ez egy jó dolog, hogy mire odaérünk, Isten formál bennünket, és miközben oda megyünk, Isten formál bennünket, és ő az, aki bennünk ezt tényleg átalakítja, és Szilás szerintem úgy ment Pállal, hogy volt neki kedve vele menni, nem azért ment, mert jó, hát akkor most elmegyek, mert Pál azt mondta, hogy akkor elmegyek, jó, oké. Hanem ő el akart menni. De most fogunk látni durvábbakat is, ha végre jutok oda, hogy elkezdjük a mai részt. De ezt nagyon fontosnak akartam, hogy ez így legyen a fejetekbe, ez legyen az alapfelütés. Egy, Isten szeret úgy, ahogy vagy, és nem kell semmit tegyél. Ha soha többet ki nem nyitod a Bibliádat, nem jössz gyülekezetbe, nem imádkozol Isten, akkor is ugyanúgy szeret. Mert Isten nem azért szeret, mert te valamit jól csinálsz, hanem azért, mert ő szeret. Kettő. Amikor ő hív bennünket arra, hogy többet tegyünk, akkor azt nagyon sokszor, nem mondom, hogy mindig, de nagyon sokszor azt úgy teszi, hogy közben a szívünket is formálja benne, és azt mondja, hogy az akarást is munkálja bennünk, hogy van kedvünk megtenni azt, amit ő akar. És rágondolunk az 5 évvel ezelőtti énünkre, aki meg tökre nem akarta ezt tenni, de Isten ezt átformálta bennünk. Úgyhogy így akkor vágjunk bele, jó? Az Apcsel 16 első versétől kezdem olvasni, és egészen egy fél darab verset el fogunk olvasni az elején. Pál ezután elment Derbébe, majd Lisztrába. Nézzük meg ezt a Derbét. Azt látjuk itt, hogy nem látunk semmit. azt látjuk, hogy elment Derbébe, és pont. És egy több mi szó, semmi nincs leírva, hogy mi történt ott. És nyilván komoly teóriák vannak erre már fölépítve, hogy mi történt Derbében. Amire én gondolok, ami hozzám a legközelebb áll, és amivel szeretnélek bátorítani titeket, és ebben a gondolatkörben nagyon tetszik, hogy pont ezzel kezdi, hogy én azt gondolom, hogy Derbében nem csináltak semmit. Én azt gondolom, hogy Derbében csak megálltak pihenni. Hogy a missziós útnak az első lépése az volt, hogy pihentek, hogy nyugodtak, hogy pont ebbe a, nem tudom, lelki állapotba mentek bele, hogy nem kell csinálni semmit. Lehet, hogy nem ez történt, de nekem ezt szimbolizálja. És ez nagyon fontos szerintem egy ilyen jó alapként ebbe az egészben, amikor arról beszélünk, hogy égjünk az Úrért, és tegyünk mindent, hogy Istennek nagyon fontos a pihenésnek a törvénye, a szombati nap. Ugye látjuk az evangéliumokban, hogy annyira komolyan vették Jézus idejében ezt a szombatot, de nem csak ott, hogy az egész Ószövetségben látjuk. Ez egy nagyon fontos, komoly dolog volt, hogy pihenjünk, hogy és itt a pihenést nem csak fizikailag értem, hanem hogy feltöltődjünk az Úrral, hogy vele legyünk, hogy engedjük, hogy ő legyen az, aki feltölt bennünket. Mert a szolgálatnak azt hiszem úgy kell történnie, amit Jézus mond, hogy élővíznek folyamai áradnak belőlünk. De az először engem tölt fel, először nekem kell tele lennem, és aztán az túlcsordul belőlem, és árad kifelé, a többiek felé. Úgyhogy itt ez a, nem tudom, nulladik vagy első pont ebben az egész égünk az Úrért témakörben, hogy töltsünk vele időt, hogy vele töltődjünk föl, hogy erősödjünk meg a kegyelemben, hogy erősödjünk meg az ő szeretetében. Mert tényleg azt látjuk, hogy Istennek ez nagyon, nagyon fontos volt, hogy ez a pihenés, ez a hetedik nap meglegyen. Nagyon szeretem azt a példát, hogy ami a földdel kapcsolatban is volt, hogy azt mondja, hogy a szántóföldnek minden hetedik évben meg kellett pihennie. És Izrael népe ezt nem tette meg, nem pihentette a földet a hetedik évben, és 490 év múlva elvitték őket Babilonba, ahol 70 évet voltak, és a matek az pont kijön, ugye, hogy akkor ott pont kipihente a föld azt a 10 ciklust 70 év alatt, amit előtte nem tett meg. És én azt gondolom, hogy erre figyelnünk kell, mert a kiégés és millió más dolog nagyon cudar dolgokat tud csinálni, hogy pihenjünk. Hogy az Úrral töltsünk időt, vele töltődjünk fel. Ez kell, hogy legyen az elsődleges fókuszunk. Úgyhogy nekem itt ebben a mondatban, ebben a gondolatkörben, ebben a részben Derbé ezt szimbolizálja itt, hogy ott pálék szerintem csak megálltak és pihentek, és nem csináltak semmit. Utána azt mondja, hogy majd elmentek Lisztrába. Hogy az egész második missziós út, ez úgy fogalmazódott meg Pálban, hogy elmentek az elsőre, vitték az evangéliumot, hogy térjetek meg és higgyetek Jézusban, és gyülekezetek alapultak, majd utána jött rögtön egy komoly, nem tudom, megrángatása ennek az egésznek, hogy jöttek a júdai keresztények, és mondták, hogy ó, ne csak higgyetek Jézusban, hanem metélkedjetek körül, és nem tudom, tartsátok meg a mózesi törvényeket, és csináljátok mindenfélét. És utána ez tisztában lett téve, és Pálban láttuk, ugye múlt alkalommal néztük, hogy ott volt a szívében, hogy fú, hát menjünk már még egyszer végig ezeken a gyűliken, és kicsit bátorítsuk meg őket, mert most azért ez lehet, hogy így megrángatta egy picit a hitüket, az érzelmüket, és így mennek el Lisztrába. És nem tudom, emlékeztek el Lisztrára, az egy nagyon különleges város volt az első missziós úton. Ott volt az, ahol Zeusnak és Hermésznek, ugye Hermésznek hitték Pált és Barnabást, azt hitték, hogy görög istenek jöttek le, és akkor Pálék nagy nehezen leállították, hogy ott áldozatokat, meg nem tudom én miket mutassanak be nekik, majd egy picivel később, konkrétan egy mondattal később megolvassuk, hogy berágtak rájuk, megfogták őket, kivitték őket a városon kívülre, és megkövezték. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon jelentős város volt az első missziós úton, és azt látjuk, hogy most Pálék ide mennek vissza. És azt olvassuk itt, hogy élt ott egy Timóteus nevű tanítvány, akinek az anyja Jézusban hívő zsidó, az apja pedig görög volt. Timóteusról jó véleménye volt a lisztriai és az ikóniumi testvéreknek, Pál magával akarta vinni Timóteust. Itt látjuk Timóteust. Ő az a Timóteus, akinek a Timóteushoz írt első és második levél íródott Páltól. Na, azt gondolják sokan, és lehet, hogy ez így is van, hogy Pálnak az első missziós útján tért meg. Lehet így a levelekben, meg sok utalásban arra következtetni, hogy valószínűleg tényleg Pál, konkrétan a Pál személyes szolgálatán keresztül tért meg Timóteus, és végül később majd ő lesz az efézusi gyülekezetnek a lelki pásztora, majd még azért itt eltelik pár év addig, de ő lesz az. Egy fontos szereplője a korai egyháznak, egy fontos vezetője lesz később. És amit itt látunk, az az, hogy Pál magával akarta őt vinni, magával akarja vinni, és ez lehetne a harmadik szint egyébként, de ez szerintem benne van a másodikban, úgyhogy nem csak harmadik szintet, két szintnél megállunk. De talán ez lehetne a harmadik szint, amikor én már tanítvánnyá váltam, ami olyan nincs, mert azt csináljuk életünk végéig, de mondjuk tegyük fel, hogy tanítvánnyá váltam, akkor elkezdek tanítványozni ezt így mondjuk szakzsargonnal. Ahol betöltjük Jézusnak azt a parancsolatát, hogy azt mondja, menjetek szét az egész világon, és tegyetek mindenkit tanítványá. És itt Pál ezt csinálja, és ez egy ilyen nagyon klasszikus példája ennek a tanítványozásnak, hogy fogja, és azt mondja, hogy én magammal viszem. Jézus is ugyanezt csinálta ugye, a tanítványokkal a 3 évig, amikor velük volt, hogy együtt voltak, majdnem szinte sülve főve, együtt aludtak, együtt ettek, együtt csináltak mindent. Ez egy ilyen klasszikus módja ennek a tanítványozásnak, a tanítványképzésnek, hogy nem csak az van, hogy nem tudom, találkoznak hetente egyszer, és akkor átvesznek egy bibliai könyvet, vagy valami, hanem hogy tényleg ott akkor így maga mellé vette. És egyébként ott a rabbiknál is így volt, hogy mindegy, tehát hogy ez akkoriban ez egy bevált módszer volt. Ma azért ez már így kicsit nehezebb szerintem a mai életünkben, hogy tehát én így lehet, hogy nem vinnék most haza senkit hozzánk tanítványozni ilyen módon, hogy éljen velünk. Nem is gondolom, hogy ezt így kell ma csinálni. Itt csak talán ez a lényeg, amit itt szeretnék megfogni ezen a ponton, hogy te kit tanítványozol. Hogy az egy dolog, hogy mi tanítvánnyá válunk, de itt azt látjuk Pál életében, hogy ő ezt nagyon aktívan csinálta, hogy tanítványokat nevelt ki, vagy nem tudom, mi erre a jó szó. És nyilván erre azt lehet mondani, hogy ó, hát én még most értem meg, nem tudok semmit, mit tanítványozzak. Hát ezen az alapon elég lassan jutunk el oda, hogy bárkit is tanítványozzunk, tehát ha én most arra gondolok, hogy az én teológiai tudásom hol van ahhoz képest, ahol lehetne, akkor nem nagyon mernék ide kiállni és nektek bármit mondani. Én csak arra akarok bátorítani titeket, hogy amit megismertél már Istenből, amit ő megtanított neked, azt add tovább bátran. Ha csak annyi, hogy most értem meg és értem az evangéliumot, hogy Isten szeret engem és Jézus meghalt a bűneimért, akkor tedd ezt. Akkor ezt mondd el az embereknek, azoknak az embereknek, akik körülötted vannak. Ha ennél többet tanultál már az Úrtól, akkor meg azt add tovább. Egyszerűen csak vigyük Istennek a jó hírét, és úgymond tanítványozzunk, és tegyünk tanítványokká sok embert. És utána azt olvassuk a harmadik versnél, hogy Pál magával akarta vinni Timóteust, de azon a környéken a zsidók mind tudták, hogy Timóteus apja görög volt, Pál emiatt a zsidókra való tekintettel körülmetélte Timóteust. Ezután együtt mentek városról városra, és mindenhol elmondták a hívőknek azt a határozatot, amelyet az apostolok és a jeruzsálemi gyülekezet vezetői hoztak. Kérték őket, hogy ennek megfelelően éljenek. Ez kicsit ilyen, mi van? Tehát mi történik itt? Tehát Pál körülmetéli Timóteust, hogy elmenjenek a gyülekezetekbe, és elmondják, hogy nem kell körülmetélkedni. Ez azért elsőre, hogy nem kerek. Én mondtam nektek, én szeretek rendszerekben gondolkodni, az én agyam egy kicsit ilyen matekosan van összerakva, és úgy most ez így nem jön ki. Tehát, hogy itt valami, mi történik itt? És azt hiszem, hogy itt ami fontos, amit láttunk már korábban, és már a határozathozásnál is, hogy van egy törvény, ami viszont érvényes a hívőkre, és amit így fogalmazunk, hogy a szeretet törvénye. Ami az, amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy menj velem egy mérföldre, akkor menj vele kettőre. Ami az, hogy amikor átadom magam Istennek, és azt mondom, hogy szeretnék érte élni, élő és szent áldozatul, akkor ott az lemondással jár. És most azért gondolkoztam 3 másodpercet, hogy kimondjam ezt, mert ez ilyen nagyon rosszul hangzik. De most csak maradjunk ennyire, hogy az igen, az lehet, hogy lemondással jár. Azt mondja Jézus a Márk 9-ben, a 8-ban. Márk 8, 34-36. Aki engem akar követni, az tagadja meg magát, vegye fel és figye a keresztjét, és úgy kövessen. Aki meg akarja menteni a lelkét, vagyis az életét, az el fogja veszíteni. De aki értem és az evangéliumért feladja az életét, vagyis a lelkét, az fogja igazán megmenteni. Mit ér, ha az egész ember megkapja az egész világot, de elveszíti saját magát? Egyébként majdnem szó szerint ez le van írva a Lukács evangéliumába is. Lukács 9:23-25. Jézus azt mondja, hogy ha igazán követni akarsz engem, akkor meg kell tagadnod magad. És ez nagyon, nagyon nem hangzik jól. Vagy nekem nagyon nem hangzik jól. Nem azt mondja ma a világ, hogy találjam meg magam. Meg ön kifejezzem magam, meg ön megvalósítsam magam, meg magammal foglalkozzak minél többet. Jézus meg azt mondja, hogy aki nem veszi föl a keresztjét, az nem tud engem követni. És ugye a kereszt az akkor egy kivégzési eszköz volt, tehát nem arról szólt, hogy a nyakamba fölveszem a keresztet, mert akkor még nem voltak ilyen ékszerek, hanem az egy kivégzési eszköz volt. Azt mondja Jézus, hogy ha nem vagy kész arra, hogy meghalj, akkor nem tudsz követni engem. És ez szerintem ez egy brutális mondat. Tehát, hogy ha régóta vagy hívő, és ismered ezeket az igéket, akkor igen, akkor nem eszve kezdi, de ha belegondolunk, akkor azért ez nem egy pici dolgot kér itt Isten. Tehát itt tényleg egy olyan szintű átadást kér az életem felől, ami nagyon szélsőséges. És ezért mondom azt, hogy ez egy szint, ez utána jön valaminek. Nem tudjuk itt kezdeni a hívő életünket, hanem ide Isten elvisz. Ide Isten kimunkálja bennünk, hogy megismerjük őt. Hogy kimunkálja azt, amit mondtam nektek, hogy egyre többször csalódok magamban, és egyre többször bizonyosodik be, hogy amit Isten mond és Isten kér, az rendben van, és az a jó. És egyre könnyebben jutok el arra a gondolatra, vagy egyre gyorsabban egy-egy szituációban, hogy oké, Uram, én tévedek, és neked igazad van. És valószínűleg, amit én nagyon szeretnék most, és pont nem az, amit te szeretnél, akkor valószínűleg az nem jó, amit én szeretnék. És ez nem mindig könnyű, ez nem mindig egyszerű, ez egy kicsit egy harc az ember lelkében, hogy végső soron tényleg hiszek-e Istennek, bízom-e benne, hogy amit ő tőlem kér, az rendben van. Mert ezek nagyon nehéz dolgok, és itt azt látjuk, hogy azt mondja Pál, hogy nem fogunk tudni hatékonyan szolgálni a zsidók között, hogyha Timóteus nincsen körülmetélve. És pont azt a hírt akarjuk vinni, hogy nem kell körülmetélkedni. De hogyha nincs Timóteus körülmetélve, akkor hiteltelenek leszünk, és nem fogják komolyan venni az üzenetet. Úgyhogy ezt meg kell lépni. És bár ezt így Pál volt, de azért az igazi hős, valljuk be, Timóteus volt, aki ezt bevállalta, és hát valószínűleg azért ő ezt bevállalta. Ezt nem úgy képzelem, hogy le lett fogva, és akkor nem tudom, így végrehajtották rajta a kis műtétet, hanem hogy ő azt mondta, hogy oké, ezt én megteszem. És ezért mondtam nektek, hogy ez egy nehéz téma, ez egy nehéz dolog erről beszélni, erről a második szintről, hogy odaadom magam. Mert itt ez a kérdés jön, hogy Isten mit kér tőlem? Isten mit kér tőled, hogy adj oda neki ahhoz, hogy tudj hatékonyan szolgálni? Mert amikor a kegyelemről beszélünk, az ő szeretetéről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy mindent körbepárnáz az én életemben. De De itt meg azt látjuk, és nem csak itt, hanem sok helyen az igében, hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, itt most neked kell adnod, odaadnod valamit. Én kicsit gondolkoztam, nem túl sok időt szántam erre, de egy kicsit gondolkoztam ezen, hogyha most így azt mondanák, hogy figyelj, akkor folytathatod holnaptól a szolgáltatot, hogyha körülmetélnek. Hogy így bevállalnám-e. Mondjuk azokkal a módszerekkel, ahogy ezt 2000 évvel ezelőtt tették. Nem tudom, hogy tették ott, de biztos nem úgy, mint hogy ma tennék. De jó, hála az Úrnak, nem kell ezt ma csinálnunk. De hogy amúgy meg milyen áldozatra vagyok kész? Azért, hogy tegyem azt, amire Isten hív. És itt többen vagyunk, többen nézik, mindenki más élethelyzetben, Isten mindenkit másra hív el. De csak arra akarlak bátorítani titeket, hogy ezt meg lehet tenni. Hogy van értelme Istenért úgymond áldozatot hozni a szolgálatunkért, azért, hogy Istennek a munkája tudjon terjedni, mert olyan gyönyörű a következő mondat, az 5. vers. Így a helyi gyülekezetek erősödtek a hitben, és napról napra egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Annyira jó, hogy ez utána le van írva, ez nekem annyira tetszik, hogy hozok egy áldozatot, hogy megugrom az árnyékomat, hogy tényleg olyat teszek, ami nagyon nem kényelmes, és akkor most így óvatos voltam például a körülmetékedés kapcsán, hogy ezt meglépem Istenért, hogy ő tudjon engem használni, és utána rögtön ott van a gyümölcs, rögtön látjuk azt, hogy Isten áldása ott volt utána rajtuk, és nőtt a gyülekezet mind hitben, mind pedig létszámban. Olvassuk tovább a 6. verstől, és itt most többet fogok olvasni egy picit. Pál és társai Kis-Ázsiában is szerették volna hirdetni az Isten üzenetét, de a Szent Szellem nem engedte nekik, hogy arrafele menjenek, ezért keresztül utaztak Frígia és Galácia vidékén. Amikor Mízia határához értek, Bitíniába akartak menni, de Jézus szelleme oda sem engedte őket. Ezért Mízia mellett elhaladva Troászba mentek. Azon az éjszakán Pál látomást látott, egy macedón férfi állt előtte, és így kérte, gyere át Macedóniába, és segíts nekünk. Pál látomása után azonnal elhatároztuk, hogy Macedóniába megyünk. A látomásból megértettük, hogy Isten odahívott bennünket, hogy ott is hirdessük az örömüzenetet. Ez ilyen nagyon érdekes nekem ez a mondat, hogy azt mondja, hogy de Jézus szelleme oda sem engedte őket. Ez kicsit olyan misztikus, amikor így elsorol, hogy Isten szelleme nem engedte, és akkor így mindenféle izgalmas fantasy filmeket el tudok itt képzelni, hogy ez hogy történt, meg hogy nem. Többféle teória van itt is, hogy ez valójában mit jelent, meg mi történt. De itt az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy Pálnak volt egy terve. A Pálnak az volt a terve, hogy az első missziós úton mennek végig, még egyszer, és ezeket a gyülekezeteket látogatják meg, és bátorítják. És eljutnak Lisztrába, és az volt a terv, hogy akkor innen mennek tovább a többibe, ahogy múltkor is volt. És Isten nem engedte őket. És Isten azt mondta, hogy nem, most ez nem az első missziós út lesz még egyszer, az a második missziós út lesz, és most máshova viszlek titeket. És Pál egy picit úgy tűnik, hogy itt hozta a makacs formáját, és így akart arra menni, úgy akart arra menni, volt egy meggyőződése arról, hogy neki mit kell tennie. És azért ezt látjuk Pál karakterében, hogy ő azért tényleg ezt a tank, nem tudom, stílust csinálta előtte is. Tehát amikor ahhoz, hogy ő megtérjen, az kellett, hogy Jézus üsse le a lováról. Úgy értem szó szerint. Tehát, hogy nagyon több ilyen embert nem ismerek a világon, akivel ez történt. És 3 napig vak volt, és tehát egy brutális dolgoknak kellett történni, végre fölfogja, hogy ember ne arra menjen, hanem arra. Fölfogta, mit látunk? Ugyan ezzel a lendülettel megy a másik irányba, nem, azért nem akkora károkat okozva, mint mikor üldözte az egyházat, de majdnem akkora károkat okozva, mint mikor üldözte az egyházat, és azt látjuk, hogy a jeruzsálemi gyüli akkor lett békesség és öröm és nyugalom, amikor végre Pált elküldték innen, föltették egy hajóra, hogy húzza innen jó messze. Pál egy ilyen gép. Hozzáteszem, hogy azért ez egy jó tulajdonsága volt, tehát hogy Isten ezt használta arra, hogy az evangélium terjedjen. Tehát Pál egy olyan karakter volt, ami kapcsán az evangélium tényleg olyan tempóba terjedt el abban az időben, hogy én azt látom az igéből, ha ez nincs, akkor valószínűleg nagyon máshogy alakul az egész. De mindemellett Istennek meg kellett állítania, és én azt gondolom, hogy mindjárt elmondom, hogy szerintem mi történt itt, és azért gondolom, hogy ez történt itt, mert Pál egyébként nagyon akarta az Urat követni. Ő nem volt egy lázadó. Sok minden igaz rá, de lázadó nem volt. És amikor azt mondjuk, hogy Isten szelleme nem engedte, én nem arra gondolok, hogy ott valami látomása volt, vagy nem tudom, tényleg ilyen, most nem terhelek titeket, az én fantázi gondolataim, hogy ez hogy nézhetett ki, de hogy ez nem egy ilyen nagyon egyértelmű utasítás volt Istentől, és Pál pedig azt mondja, akkor is pedig én arra akarok menni, mert ez nem illik össze Pál jellemével. Nagyon valószínű, hogy itt megint valami jóval természetesebb dolog történt, ahogy Isten vezette Pált. Én azt gondolom, hogy az történt itt azokkal a teológusokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy Pálnak itt a betegsége nagyon-nagyon felerősödött. Nagyon valószínű, hogy amikor ugye megkövezték, én azt gondolom, hogy meg is haltott, ugye erről beszéltünk akkor, hogy ott súlyos maradandó sérülések maradtak az ő szervezetében. Én azt gondolom, hogy Derbében is, amikor megálltak, valószínűleg ezért álltak meg, és nem sikerült egy lépcsőbe elmenni Lisztrába, mert Pálnak volt komoly egészségügyi gondja. Az egyik, ami, most nem akarok nagyon ebbe belemenni, de az egyik hely, ugye az 1 Korintus 2-3, ami valószínűleg erről az időszakról beszél, hogy azt mondja, hogy amikor hozzátok érkeztem, gyenge voltam, és szinte reszkedtem a félelemtől, hogy máshol olvassuk, hogy mindegy, nem akarok ebbe belebonyolódni. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy Pál fizikailag tényleg nem tudott tovább menni. Nem tudott abba az irányba menni, ahova akart, mert beteg volt. Ami még emellett szól, nem tudom, hogy figyeltétek-e a ragozást, hogy megváltozott itt ezen a ponton. Olvasom a 9. verstől, és figyeljetek. Azon az éjszakán Pál látomást látott, egy macedón férfi állt előtte, és így kérte, gyere át Macedóniába, és segíts nekünk. Pál látomása után azonnal elhatároztuk, hogy Macedóniába megyünk, a látomásból megértettük, hogy Isten odahívott bennünket, hogy ott is hirdessük az örömüzenetet. Változik az elbeszélés. Eddig ez a, nem tudom, egyes meg többes szám, harmadik személy volt, amit olvastunk az abcselben, és most ez áttér, nem tudom én, hanyadik személybe, hogy a szerző része lesz a történetnek. Eddig leírt, hogy valakikkel történik valami, most azt mondja, hogy velünk történik valami, ez a többes szám első személy megvan. Hogy ez velünk történik. És ugye tudjuk, hogy Lukács írta az apostolok cselekedetei könyvet, aki egy orvos volt. És ez megint ezt az elméletet támasztja alá, hogy itt valószínűleg Pál komoly egészségügyi gondokkal küzdött, és egy orvos lett az, aki mellé került, és kísérte az úton, hogy őt közben kezelje, vagy figyeljen rá, vagy nem tudom pontosan ezt, hogy kell elképzelni, de valahogy így. És megint csak Isten munkája és Isten vezetése. Annyira már tényleg ilyen hideg kirázós élmény, ha belegondolunk abba, hogy ha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy nekünk nincsen az apostolok cselekedetei leírva. Ha Pálot nem betegszik meg, és Lukács nem kerül mellé, mint orvos, aki aztán megy vele egy jó darabon, akkor lehet, hogy az apostolok cselekedetei könyvünk nincsen meg. És ma nem tudjuk, hogy mi történt Jézus után a korai egyházban. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. A másik az, ugye, amit nézünk itt Pál kapcsán, hogy én azért is gondolom, hogy ez a teória az igazság, hogy ez történt, mert úgy kb. Ezt tudom elhinni, hogy Pált ezt tudta megállítani. Hogy akkor tényleg konkrétan fizikailag nem tudott tovább menni. És megállt, nem tudott mit kezdeni, és aztán Isten azt mondta, hogy jó, akkor most kicsit konkrétabb leszek, mert most így nagyon látom, hogy ennél több kell neked, és ad neki egy látomást. És így egyértelművé teszi Pálnak, hogy nem azt kell csinálnod, amit először elgondoltál, hanem egy picit más, vagy hát egészen más irányba kell menni. Hogy ez megint Istennek a vezetése. Az, hogy ez úgy mondjuk, hogy bezár ajtókat. Én nagyon sokszor élek ezzel
technikával, vagy nem tudom, ez jó szó erre, hogy amikor így nagyon szeretném látni, hogy Isten híve valamire, és nem kapok választ, akkor egy ponton azt mondom, hogy Uram, én azt hiszem, hogy ezt kell tennem. Én azt gondolom, hogy ez egy jó gondolat, hogy menjünk el, és bátorítsuk azokat a gyülekezeteket, akiket az első missziós úton alapítottunk, mert most kicsit meglettek rángatva. Úgyhogy én elindulok. Ha te nem állítasz meg ebbe, akkor én kilépek hitben, és elindulok ezen az úton, amiről azt gondolom, hogy tennem kell. De én azt akarom tenni, amire te hívsz, amit te szeretnél. Úgyhogy ha nem ez az út, akkor csak állíts meg, akkor csukd be ezt az ajtót, és ne engedd, hogy ez megtörténjen. És én nekem az a bizonyságom, hogy Isten ezt az imámat, ezt eddig mindig meghallgatta. Én azt gondolom, így utólag visszanézve az életemre, az életünkre, hogy Isten hűséges. Tehát, hogy ő, ha én azt mondom, hogy szeretném a te akaratodat követni, akkor ő nem fogja ezt ilyen borzalmasan nehézé tenni, és egyéb kihívások elé tenni, hanem hogy akkor vezetni fog. És aztán van ilyen is, hogy látomást lát az ember, én velem ez még nem történt meg, de biztos nagyon izgalmas lehet, ha valaki így látomást lát, és Isten így vezeti. És akkor egy picit olvassuk tovább, illetve elolvasom a következő részt, de ezt most nem fogjuk kifejteni, csak szeretnék egy gondolatot még ebben a gondolatkörben megosztani, és ez lesz elméletek az utolsó gondolat, jó? 11. verstől olvasom tovább. Troászban hajóra szálltunk, és egyenesen Szamotráké szigetére mentünk. Innen másnap tovább hajóztunk Neápoliszba, majd a macedóniai Filippi városba érkeztünk, ahol a rómaiak laktak. Ez volt a legjelentősebb város Macedóniának ebben a részében. Itt több napot töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun túl a folyóhoz, azt gondoltuk, hogy ott van az a hely, ahol néhányan imádkozni szoktak. A folyó partján leültünk és beszélgetni kezdtünk az összegyűlt asszonyokkal. Néhányan közülük figyelmesen hallgattak ránk, különösen egy Lídia nevű asszony, aki Tiátria városából származott, és drága bíborszínű szövetekkel kereskedett. Lídia már korábban is az igaz Istent imádta, és az Úr megnyitotta a szívét, hogy elfogadja, amit Pál mondott. Ezután Lídia egész családjával együtt bemerítkezett, majd meghívott bennünket az otthonába. Ezt mondta, ha elfogadtok engem az Úr Jézus igazi követőjének, akkor jöjjetek a házamhoz, és legyetek a vendégeim. Így rábeszélt bennünket, hogy vele menjünk. Amiért ilyen sokat olvastam most belőle, az, hogy egy dolog ilyen nagyon szembetűnő. Hol van a macedón férfi? Pál látott egy látomástól, egy macedón férfi hívta, hogy gyere ide hozzánk, mert akarjuk hallani az üzenetet. És Pál engedelmeskedik a látomásnak, és elmegy, és nincs ott a macedón férfi. Most itt mi valami téridő kontinuumban valami gubanc került be, vagy mi történt itt? Hát erre is természetesen tök sok teória van, hogy mi történt, hogy történt. Az egyik az, hogy Pál ugye nőgyűlölő volt, nem volt az csak, hogy sokan így gondolják, és az biztos, hogyha Lídiát látta volna, akkor biztos nem megy el. Nem tudom, hogy mi volt az oka annak, hogy ez így volt. Én csak egy dolgot szeretnék ebből így átadni, és azt hiszem ez az utolsó gondolat ma. Majd jövő héten, majd még lesznek gondolatok. Az, hogy amikor Isten hív, és van egy elhívásom, ugye ezt így mondjuk, akkor arról van egy elképzelésem is. És még az is lehet, hogy még azt is valamilyen módon Isten adta, mint itt a látomást. Ezt végülis Isten adta, nem? És aztán, amikor megyek, és belállok a munkába, akkor utána nem úgy történik. Valahogy mégsem az van, mint amit én előre elképzeltem. Valahogy nem az történik meg, ahogy ezt megálmodtam. És hogy itt az üzenet, a gondolat csak az, hogy ez teljesen rendben van. Hogy ebben nincs semmi gond. Itt nem azt látjuk, hogy Pál elkezdett tépelődni azon, hogy fú, gyerekek, biztos, hogy jól értelmeztük azt a látomást? Nem lehet, hogy csak álmodtam, és mégiscsak, nem tudom, másik irányba kellett volna menni? Nem kezdenek el ezen ott tépelődni, agyalni magukat, hibáztatni, vagy bármi, hanem ott beleállnak abba, ami ott történik, ami ott van. Hogy Isten odahívta őket, egyértelmű volt, itt vagyunk, akkor itt tesszük a dolgunkat, azt, amit itt tudunk tenni, amifelé Isten most itt hív bennünket. Úgyhogy ez az utolsó gondolatom, hogy ebben úgy legyünk rugalmasak Isten vezetésében ilyen módon, hogy lehet, hogy amikor oda kerülök, nem pont az történik meg, amit elképzeltem, nem pont úgy néz ki az egész, de hogy álljak bele ettől függetlenül nyugodtan Isten munkájába, és tegyem azt, ami a dolgom. Mert végül is végső soron, ami itt még különösen szép ebbe a történetbe számunkra, európaiaknak, hogy most került a történetben Európába az evangélium. Most jön ebbe az irányba. És hogyha Pált Isten nem vezeti ott, akkor mit, valószínűleg ez akkor is eljutott volna Európába az evangélium, de lehet, hogy később, lassabban, máshogy, mit tudom, én nem tudom, de hogy most jutott el az evangélium Európába, ilyen módon, ahogy Isten vezette Pált. Úgyhogy befejezésként csak így ebbe szeretnélek még egyszer bátorítani titeket, hogy erősödjetek meg a kegyelemben, hogy legyen meg az az első szint, az alap, a Krisztus, amire aztán építkezünk, az, hogy Isten szeret, úgy, ahogy vagy, és semmit nem kell tenned. Nem is tudsz semmit tenni, hogy jobban szeressen, és nem tudsz semmit tenni, hogy kevésbé szeressen. Teljesen tökéletesen megfelelsz neki, úgy, ahogy vagy. De aztán azt is látjuk az igéből, hogy azt mondja Pál, hogy ez az alap legyen, és ezen kívül nincsen semmi más. De erre az alapra kezdj el építkezni. És ne fát, szénát, pozdorját, meg nem tudom én mit, hanem aranyat, ezüstöt és gyémántot és drága köveket, ami ugye gyakorlatilag ezt jelenti, hogy az átadott életemet, hogy azokat a dolgokat teszem, amire Isten hív, amit Isten vár tőlem. Két okból, az egyik az, hogy mert az lesz jó nekem már itt most. A második ok, meg amit itt olvasunk a korintusi levélben, ahol van ez a példa, azt mondja, hogy mert az összes többi meg fog égni. És ez lesz az, amiért jutalmat fogunk kapni a mennyben, amikor engedelmeskedtünk Istennek. De már most is ez az áldás, már most is ez a jó, és aztán majd ezért még később jutalmat is fogunk kapni a mennyben, úgyhogy azt hiszem, hogy egy üzleti szemmel azért ez egy jónak tűnik. De igen, másik oldalon, az ár oldalon, meg lehet, hogy van olyan helyzet, amikor azt látjuk, hogy sokat kér, hogy nagy az ár. Mert azt mondja Jézus, hogy meg kell halljak magamnak, hogy föl kell adnom magamat, és nem a személyiségemet, és nem tudom, értitek, miről beszélek, hanem az elképzelésemet arról, hogy az életemnek milyennek is kell lenni, hogy az hogy is lesz kerek és egész. De aztán Pál azt is mondja, és ez is olyan jó, hogy a mostani rövid szenvedéseink annyira nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amit majd fogunk megtapasztalni a mennyben. Úgyhogy erre bátorítalak titeket, hogy erősödjetek meg a kegyelemben, a Krisztus legyen az életeteknek az alapja, és aztán erre meg építkezzetek bátran, hitből azokat a dolgokat, amiket Isten hív, hogy tegyetek meg. Úgyhogy Úrunk, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, ezt a tanítást, és csak arra kérlek, hogy tényleg segíts, hogy ezt megéljük, hogy a kegyelmedet megéljük minden nap, hogy teljesen átformáljon bennünket, hogy a lényünk, a lelkünk legmélyebb zugáig ez legyen az, ami meghatározza az életünket. És aztán pedig arra kérlek, Uram, hogy mind az akarás, mind a cselekvés Te munkáld bennünk, hogy meglássuk ezeket az előre készített jó cselekedeteket, és hogy tudjunk ebben járni, hogy segíts, hogy meglássuk azt, hogy az életünk Te nálad van jó helyen, hogy vegyük fel a keresztet minden nap, hogy adjuk át az életünket neked teljesen. Mert azt mondtad, hogy aki megfáradt, az jöjjön hozzád, és aki szomjazik, az jöjjön hozzád, mert te nyugalmat adsz, és te élő vizet adsz nekünk. És csak segíts, hogy ezt elfogadjuk, hogy ebben éljünk, és aztán ez az élő víz, ez a bensőkből túláradjon, és kiáradjon a környezetünkre, és így tudjunk szolgálni a körülöttünk lévő emberek felé. A Te nevedben kértük ezt, Jézus. Amen. Amen.